Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Kell egy befőzési szezon és egy verőfényes vasárnap ahhoz, hogy a civilség a csúcsra törjön, megalakuljon egy formabontó szervezet, amely immár jócskán több mint 2 éve aktivál Pécsen. 3-an vannak, Varga Adrien, Árkovics Amaril Eszter és Magyar Kármen. Ők a Pink Bálnák mindösszesen, és velük beszélünk itt most egy kicsit az adventi révbejutás reményében arról, hogy mit is ér a civil kurázsi ott délnyugat Magyarországon, és egyáltalán bekereteztétek-e azt a receptet, amit befőzés közben ott legyártottatok, miközben szárba szökkent ez a kezdeményezés. Köszönöm, hogy itt vagytok velünk.
Jó estét kívánunk mi is, és üdvözöljük a kolozsvári hallgatókat. Ha jól értettem a kérdést, akkor itt a civilség volt az egyik ilyen hívó szó, és hogy a bekeretezett receptjeinken mit csinálunk mi így a hétköznapokban.
Milyen íze van a civilségnek?
Hát ez ilyen nagyon sok színű és sok íz keveredik, és azt gondolom, hogy ebben nem csak mi vagyunk benne, hanem így a hozottságaink, ilyen transzgenerációs hatások, tehát hogy egy picit ilyen pszichológusosan fogalmazva, ilyen rendszer szemléletben gondolkodunk ezekről a dolgokról, tehát hogy itt nem csak mi találkozunk és mi kapcsolódunk, hanem generációk is találkoznak és kapcsolódnak rajtunk keresztül, és hogyha már a civilség volt az egyik ilyen hívószó, akkor tulajdonképpen ami ilyen női létformáink, legyen az gondoskodás, vagy mások értékeinek a felvállalása, a közvetítése, illetve a jó értelemben a közösségvállalás, ez egyik olyan erős kapocs, ami ha civilként gondolkodunk, akkor ez így megjelenik a mi performatív megjelenéseinkben.
Pécsi Közösségi Alapítvány.hu, ez a felület, ahol tulajdonképpen a ti akcióitok fölkerülnek, azon kívül, hogy van külön Facebook fórumotok is. Ez azt jelenti, hogy nem önmagatokban és önfeledten izoláltan lubickoltok abban a civilségben, hanem vannak többek, másak, akik ugyanúgy szeretnének segíteni. Egyébként a ti formációtok is nyitott, hiszen a statementben legalábbis úgy értette, hogy delfinek és szelíd cápák is jól jönnek, néha a farvizeken, ha veletek tartanak.
Igen, azt gondolom, hogy ki kell egészítenem az előbbieket azzal, hogy Pécsen a civilségnek nagy hagyománya és nagyon jól működő széles köre van, tehát hogy az, hogy mi civilnek határozzuk meg magunkat, az valójában szinte adódik is egy olyan városban, ami a kisvárosi jellegéből fakadóan, mármint lélektanilag a kisvárosi jellegéből fakadóan, meglehetősen sok jól működő hálózattal bír. És az, hogy a Pécsi Közösségi Alapítvány is szerepel a mi hátországunként, az pedig csak egy praktikus okból fakad. A csakot azt most idézőjelben mondom, mert itt Csepet nem kisebbítem az együttműködésünket. Az arról szól, hogy mi azt hiszem, hogy az önfeledtséget, amit említettél, és a víglubickolást képviseljük, de korán sem vagyunk izoláltak, viszont nem alakultunk praktikusan szervezetté. Elneveztük magunkat ezen az ominózus nyári vasárnap délutánon Pingbálna úszóklubnak, ezt így az identitásunkhoz hozzácsaptuk, és valójában akkor van szükség a közösségi alapítványra, amikor adománygyűjtésbe vagy egyéb olyan közösségi akciókba fogunk, ahol praktikusan pénzforgalom van, tehát ez egy technikai dolog annak dacára, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük.
Tulajdonképpen úgy értjük ezt, vagy úgy kell a hallgatóknak érteni, hogy beúsztok a képbe, van egy keret, egy medence, mint mondjuk most Magyarországon a rövidtávú VB-nek a medencéje, és akkor ott néhány távot legyúrtok, azt is említitek, hogy nem mindig könnyű ez, nem mindig könnyű. Konkrétan így szóltok ezekről a próbálkozásokról, hogy eddig is nehezített pályán toltuk. Bontsuk ki ezt a kicsit sejtelmes mondatot, mert ugye az előbb elhangzott, hogy Pécs az a civilségnek kedvez, de ugyanakkor érzek benne egy kis kritikát is ezzel a pálya nehezített dinamikával.
A pályán nehezítettség inkább a körülmények, és ez egy ilyen tágabb kontextus értendő, tehát hogy a mi civilségünk az úgy kapcsolódik ehhez az alapítványhoz, hogy ő egy ilyen ernyőszervezet, aki amikor ilyen konkrét, ahogy az Amaril is megfogalmazta, adománygyűjtésben vagyunk, egyébként mi ilyen civil nőként éljük meg ezeket a vállalásokat, és tulajdonképpen egy olyan felületként szolgálunk, ahol nagyon sokan az adományozás révén tudnak hozzá kapcsolódni ezekhez a globálisabb, nagyon sokszor ilyen hátrányos helyzetű emberek, csoportok megsegítésére irányuló akcióinkba, amire rendszerint felkérnek minket azok a szervezetek, akik valamilyen oknál fogva képviselik ezeket a hátrányos vagy marginalizált helyzetű csoportokat, csapatokat. Mi tényleg egy ilyen projektív felületként is funkcionálunk, amellett, hogy konkrét hétköznapi témák mentén próbáljuk ezt a felületet úgy aktivizálni és élénken tartani, hogy bárki, aki akár velünk, akár rajtunk keresztül ezekkel a vállalásokkal valamiféle közösséget érez, tényleg a szolidaritás lehetőségét meg tudják élni, és az adományozás, ez egy lehetőség is, hogy ezt konkrét tettekben és cselekedetekben tudják kinyilvánítani, miközben emögött mindig vannak ilyen jófajta emberségből fakadó vállalások is, hogyha már így egy kicsit elemeljük az alapítványi formától ezt az egész ügyet, tehát hogy ilyen kicsit egyetemesebb elvek mentén próbáljuk mi ezt így érzékenyíteni ezeket az egyéb civil embereket, akik itt a mi környezetünkben előfordulnak. Tehát, hogy egy picit ilyen felületként szolgálunk. Projekciós felületként is, de egy olyan felületként is, ami aktivizálja az embereket, és van egy ilyen közösségformáló ereje is. És ennek tényleg a városban van hagyománya, hogy jó ügyek mellé jó emberek össze tudnak állni, és tudnak segíteni hátrányos helyzetű embereken.
Menjünk egy kicsit a terepszintre, élménytár, tanoda, erre gyűjtöttetek, meg is haladtátok, 300 ezer forint volt a kitűzött cél, 531 ezer gyűlt össze, most pedig a legfrissebb akciótok a Van élet a gyermekotthon után című dobbantóházak, tehát ez Romániában is gond, hogy befejeződik az a periódus a gyermekotthonok lakói életében, amikor a 18. évüket betöltötték, és kikerülnek a nihilbe. Ezt próbálja áthidalni ez a dobbantóházas történet, ahova már szintén rekordot döntöttetek, mert 489 ezer forintot céloztatok meg, és 562 ezernél vagytok. Én azt figyeltem meg, hogy mindkét esetben olyan 60-70 adományozó, tehát hogy ez a kemény mag?
Igen, szerintem most már kezd kialakulni egy olyan követőtáborunk, hogyha lehet ezt így fogalmazni, akik így rendszeresen visszatérőek, és hogy ők így igen, rendszeresen adományoznak, igen, kemény magnak is hívhatjuk őket.
Kiegészíteném ezt azzal, hogy szerintem nem csak a kemény magra építünk, hanem az a tapasztalat minden egyes adománygyűjtés során, hogy mindig lesz egy-két olyan plusz ember, aki érdeklődik ez iránt, akinek van valamekkora kerete, hogy ebbe pénzt adjon, vagy hogyha nem pénzt adjon, akkor amit én nagyon fontosnak tartok, és szintén így a hálózatiságnak a része, mondjuk kapcsolódjon ezekhez a szervezetekhez rajtunk keresztül, mert hogy mondjuk megismertetjük őket egymással, és én több olyan történetről is tudok, amikor mi már rég befejeztük az adománygyűjtést, az úszást, a bármit, és akkor azok az emberek, akik minket követtek, ők felvették a kapcsolatot ezekkel a szervezetekkel, és akár további pénzbeni juttatásokkal, akár pedig praktikus vagy tárgyi segítséggel a támogatásukat akkor is folytatták, amikor már nem volt egy ilyen kiélezett, megnevezett időszak, hogy konkrétan valamire pénzt gyűjtünk.
Én, amint elkezdtem készülni erre a beszélgetésre, Adrián és Amaril esetében kiderítettem a szakmát, vagy szakirányultságot, ez pszichiáter és pszichológus. Carmenről kevés adatot tudtam becserkészni, segítsetek, hogy ő is képbe kerüljön.
Én a podcastként dolgozom, és képzésben lévő pszichológus hallgató vagyok a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományi Egyetemen, idén végzem, legszebb reményeim szerint.
Te vagy a kapocs akkor a Kolozsvári Rádió és a Pécsi Pingbálnák között.
Nem, az Adrián.
Igen? Jó, akkor ez egy dupla kötés ezek szerint.
Dupla kötés, igen, Riklának is mondhatjuk, mert elkísértük egyszer a kármit Kolozsvára, úgyhogy mi hárman voltunk ott már.
Igen.
Hát a szamos szőke habjairól inkább nem akarok nektek most nagyon Greenpeace-es mantrákat sorolni. Nem állunk jól. Egyezzünk meg abban, ha jöztök és távokat próbáltok itt legyúrni, akkor nem ajánlom. Vannak itt tisztább vízfelületek is, de mennyire tiszta, mennyire világos az előttetek, hogy amikor belevágtok egy-egy ilyen akcióba, tehát hogy meghirdetitek, célul kitűztök egy összeget, akkor mi munkál bennetek? Tehát, hogy keveset markolni, vagy szerényebben tervezni, és azt mindig teljesíteni, vagy egyre inkább srófolodik bennetek, van egyfajta, nem tudom, adrenalin kényszer, vagy ha Adrienre gondolok, akkor az addikciós ambulanciás időszakodból egy ilyen függőség, hogy akkor megint gyűjteni kell.
Ez nem a pénzről szól, ez arról szól, hogy mi éljük a hétköznapi életünket, és valahogy ezt próbáljuk így, ezt a hétköznapiságot egy picit így a megszokott kereteiből kiemelni, és tulajdonképpen megint egy picit ismétlem önmagamat, egy olyan felületet biztosítani, amiben bárki bármikor, bármilyen szinten be tud kapcsolódni, tehát hogy ez a részünkről nem egy ilyen materiális, vagy nem egy ilyen anyagi alapon szerveződő vállalás, hanem egy kicsit ilyen hát egyetemesebb és erkölcsibb ilyen szempontból is tényleg.
Hát én a gyűjtés hangulatára gondoltam, Adrián, nem föltétlenül arra, hogy most akkor az mivel konkretizálódik, hanem az izgalom egyszerűen, nem akarom ezt cifrázni, az az izgalom, ahogy belevágtok, és úgy mindig van egy elvárás, hogy akkor naponta ez a történet hova fejlődik.
Hát van ebben izgalom is, de legfőképp ilyen játékos csintevés ez valójában, és ennek az adrenalinja az, ami minket így mozgat ezek között.
Valójában itt vagyunk hárman középkorú nők, kell némi huncutság vagy fűszer az élethez. És visszatérve a kérdésedre, ez az összegek nagyságát, amikor soroltad. Én azt gondolom, hogy amikor mi kitaláljuk a célösszeget, amit szeretnénk megugrani, akkor általában nagyot gondolunk. Jóval nagyobbat, mint amit a realitás engedélyez. Nem mondjuk abból, hogy a mi környezetünkben nincsenek dúsgazdag emberek, és ezt nem nagypénzű emberek finanszírozzák valójában ezeket a gyűjtéseket, legalábbis azt a fajta gyűjtést, amit mi véghez viszünk, hanem valahogy úgy vagyunk vele, hogy kitalálunk valamit, és iszonyúan elhisszük, hogy az sikerülni fog. És ebben az iszonyú hitben, amiben azt gondoljuk, hogy menni fog, és lehet, hogy az adott pillanatban akár a realitást is nélkülözi egy-egy pillanatra, valójában aztán mindig sikerül. És aztán, hogyha megnézed esetleg a gyűjtéseknek a ritmusát, mindig van egy kis tehetetlenség a végén, egy jóféle tehetetlenség, hogy azért lépjük azt gondolom túl ezt az összeget, amit kitűzünk célul, mert eleve mi is nagyon akarjuk, meg valahogy addigra kedvet kapnak az adományozóink is, és úgy látom, hogy egymást is inspirálva adják vagy a pénzbeli ajándékokat, vagy amikor meg, mint mondtam, hogy lehet praktikusan, vagy tárgyak szintjén is segíteni, akkor az is. Úgyhogy én hiszek abban, hogy az emberek jók, és hogy szívesen adakoznak, csak a hogyanjában kell, hogy segítséget kapjanak. Talán ebben tudunk mi egy utat, vagy egy csatornát biztosítani azok felé, a célszervezetek felé, akik a szegregátumban élő vagy hátrányos helyzetű embereket támogatnak mindennapjaik során.
Miért a víz a közeg, ahova elvágyottok, vagy ahol megnyilvánultok, vagy amit kvázi hívó szónak, hívó szóként, fogalomként használtok? Miért nem a kerékpár, vagy az egyéb dinamikát feltételező közeg?
Amikor mi a befőzési szezonban elkezdtünk erről beszélgetni, akkor apropója az volt, hogy...
Meleg volt,
hát
ugye?
Hát nem, jött a Balaton átúszni.
Ja, igen.
És említettem, hogy minden vágyom átúszni a Balatont, annak ellenére, hogy nem igazán tartom magam jó úszónak, és itt találkoztunk mi, és azért kezdtünk el úszni a legelején, hogy felkészüljünk a Balaton átúszásra. És célul tűztük ki, azt tudom mondani, hogy tényleg az első perctől kezdve, hogy ne egy ilyen öncélú dolog legyen, hanem azért segítsünk. És hát az is közös nagyon bennünk, hogy hogy segíteni embereken szeretünk, mert hogy minden hárman erősen emberközpontúak vagyunk, és nagyon hiszünk az emberi jóságban. Úgyhogy így adódott a víz, hát az, hogy pingválna, az pedig így a testi adottságaink miatt lett.
A bálna.
Hát ez a mi a Lamantina alkatú. Igen, és a bálna nagyon konkrét és nagyon átvitt értelemben, metaforikusan is értendő, mert hogy igen, kell ehhez azt gondolom egyfajta bátorság, hogy megmutassuk ezeket a testeket, amik nem konvencionális módon jelennek meg ezeken a felületeken, a hibáikkal, a sérüléseikkel, és azt gondolom, hogy ez is amellett, hogy vannak ezek a nagyon konkrét vállalások, így egy picit megszabadítják ezt a női testet, amit nagyon szűkre szabott keretek közt egyébként meg kulturálisan így beszabályozottan érzékelnek a nők, és akkor itt egy picit így elemelem az egészet a női lét principiumaira, vagy kicsit általánosabb szegmensekbe, hogy igen, egy kicsit így felszabadítsuk, és hogy legyen megint lehetőség arra, hogy a testet így másképp is, más keretek közt is átértelmezzük, és egy másik kontextusba beletegyük, ennek a mindenféle szépségével és hibáival együtt. Szóval, hogy ez egy ilyen önfelvállalás is, meg lehetőség arra is, hogy mások, akik szintén hasonló alkatú emberek többek közt, de nem az alkata fontos, hanem ennek a felszabadító jellege az, ami motivál minket.
Hát meg gondolom az elgondolkodtató jellege is, én itt most a biblikus Jónási pillanatra kacsintok, hogy ott is ugye van egy helyzet, ahol nem roppantja össze a főhőst a, hát Cet, de lehet, hogy bálna, hanem hogy tovább folytatódik ott a sztori. A ti történetetek hogyan folytatódik a családi holdudvaron túl mutató zónákon? Magyarán van-e pingbálnáéknak egy sajátos vagy jellegzetesnek mondható pécsi kisugárzása?
Hát szívesen mondanám, hogy a pingbálnáknak óriási sugárzása van, de hát valójában arról szól, hogy itt a mi környezetünkben a barátaink, az ismerőseink maximálisan szurkolnak nekünk. És hát buzdítjuk őket arra, hogy lehet hozzánk csatlakozni, nem feltétlenül az úszásban, hanem akár az adománygyűjtésben, vagy akár abban a szemléletben, vagy attitűdben, amit az előbb az Adrien elmesélt, hogy így hogy viszonyulunk a magunk középkorú női létéhez, vagy hogy viszonyulunk a kulturálisan megszabott normákhoz, és ez nem polgárpukkasztás, amit csinálunk, pusztán azt gondolom, hogy egy ilyen elemi bátorság. De az, hogy minél messzebb ismerjenek minket, azon persze rajta vagyunk, és nem pusztán azért, mert mindannyian a narcizmus üldözöttjei vagyunk, hanem abból fakadóan, hogy jó, hogyha tudják az emberek, hogy van egy pingbálna úszóklub, csak mert hogy nincsen levédetve. Ezt olyan szempontból mondom, hogy bárhol megalakulhat pingbálna úszóklub, vagy bárkik bárhol csatlakozhatnak mi hozzánk, mert azt gondolom, hogy az, hogy emberek találkozzanak, sportoljanak, a kreatív energiáikat összeadják, ötleteik legyenek, terveik legyenek, és még mondjuk
a humorérzéküket se fogják vissza menet közben.
A humorérzéküket semmiképpen, és azt gondolom, hogy a pingbálna úszóklubban a ping szó maximálisan kifejezi a mi humorérzékünket. Egyébként meg, hogy mindenki tudja, hogy létezünk, már van matricánk, azt mindig mindenhova ragaszgatjuk, amerre járunk, a Facebook csoportunkon túl, és hát különböző furfangos brendekben törjük a fejünket, de hát ugye ehhez hozzátartozik az, hogy mind a hármunknak van meglehetőség túlterhelt hétköznapi elfoglaltsága is, úgyhogy ez majd a szabadidőnk terhére fogjuk megvalósítani, de nem csüggedünk, mert folyamatosan gondolkodunk, tervezgetünk ezzel kapcsolatban is.
Carmen, te a fodrász műhelyedben lazítasz inkább, vagy itt a kurzusok környékén fújod ki magad? Hogy van ez a hát szépítészet és léleképítészet?
Én azt gondolom, hogy a kettő nincs is annyira távol egymástól, mint ahogy ez így hirtelen tűnik. Hiszen én anupája választásomkor is, és azóta is engem a legjobban az ember érdekel. És bár a hajával foglalkozom, de közben mi beszélgetünk, és nagyon is megosztjuk egymással a személyiségünket, a gondolatunkat, az érzéseinket. Messze menően túlmutat azon, hogy én hajat vágok, mosok, szárítok. Nyilván a fodrászat ez egy nagyon bizalmi állás. Nagyon sok olyan történetnek válok a részese, olyan családi, tényleg bevonódom a családi életükbe, hogy szerettem volna ezt a részét jobban érteni, jobban tudni kapcsolódni, és ezért mentem el tanulni. Úgyhogy, hogy hol mi történik, igen, az üzletben van egy fizikai megterhelés, hiszen ott állni kell, dolgozni kell, hajszárító, hajképpen nem egy könnyű munka. Itt még közben beszélni is kell tudni és figyelni, úgyhogy ott a fizikailag vagyok igénybe véve, és amikor elmegyek az egyetemre, akkor nekem ott kitágul a világ, és egy kicsit a szellemi táplálékhoz jutok, és igyekszem úgy tanulni és úgy hasznosítani ezt az időt, hogy én ezt a vendégeimnek és az én környezetemben lévő embereknek visszaadhassam, és épülésükre legyen a hétköznapokban.
Abban mekkora szereped van, hogy amikor ti hármaskán kijöztök a medence szélére, a hajtincsek szárazon kerüljenek elő az úszósapka elől. Magyarán van-e ilyen technikai apportod, amikor egy-egy bevetésen részt vesztek?
Igen, természetesen nagyon jó törölközőink vannak, amivel bebugyoláljuk a hajkoronánkat, a fellőhajkoronánkat, miközben hatalmasakat kacagunk magunkon, és elemezzük, hogy fantasztikusan nagyot sportoltunk. Közben a törölköző felszívja a nedvességét a hajnak, úgyhogy vannak ilyen praktikáink.
És, hát
és persze mindig van nálunk egy kis mosni, vagy egy kis csatocska, amivel ki is dekoráljuk.
A hallgatóknak elég, ha csak utalok, de bíztatom is őket, hogy a Pink Bálnák Facebookra majd lépjenek rá a felületre, és ott szörfözzenek, vagy ússzanak néhány medence hossznyit az infók között. Engem tényleg megfogott ez a fodros, vagy hát nem is tudom milyen, szirmos, igen, úszósapka motívum, amit tulajdonképpen a ti emblémátok, vagy jegyetek.
Igen, az Adrián szerezte nekünk.
Ez az, ami úgy feldobja az embert, akár úgy, hogy lefotozzátok, lefilmezitek, amint éppen a sekély partvízben medúzaként ellubickol önmagában, vagy úgy, hogy éppen hajat véd, vagy úgy, hogy különböző érdekes szögekben jelenik meg az olvasó előtt. Ez, hogy különös szögek, ez bennem azt indítja el, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben próbáltok ti élesztő és tényező lenni, segíteni. Ezek a kihívások, ezek a témák, ezek így sodorja az ár felétek, hogy maradjunk egy kicsit a hullámzásnál, vagy kész akarva figyelitek, hogy mi az, ahol hát a civil háló egy kicsit lyukacsos, ahol jó lenne hozzátenni, picit rá segíteni.
Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő, tehát hogy van ennek egy ilyen természetes hullámzása, de hogy azt gondolom, hogy nagyon érzékenyen reagálunk a külvilág ilyenfajta hiányaira, vagy azokra a lukakra, amikre mondjuk, hát én most nagyon depolitizáltan nyúlunk mi ezekhez a témákhoz, de nagyon sokszor ott, ahol mondjuk állami feladatnak kéne megjelennie, ott a civilség tud megjelenni, és tudja ezeket a lukakat betömni. És hogy ilyen szempontból nagyon érdekes átfedés van így a mi magánszférák meg a közélet között, tehát hogy ha már a civilség megint mint hívószó így előkerült, de hogy ez leginkább egy ilyen belső intuíció, ami ilyenkor bennünk mozog, hullámzik, és azt gondolom, hogy ez a kreativitás, ez a rugalmasság, hogy egy helyzetet hogyan tudunk így tényleg így nagyon hétköznapi módon elemelni, és pontosakkal az, ami ezt a fajta civilséget így egyrészt idézőjelbe is teszi, de ugyanakkor ikonikusan is meg tudja jeleníteni azt, hogy lehet bárkinek ezt a sapkát feltenni, és ilyen vállalásokat, vagy ilyen dolgokat csinálni.
A sapkához még egy gondolat, mert hogy említetted azt, hogy az a sapka medúzaként lebeg a sekély vízben, az egy 1,9 méter mély úszómedence, és borzasztóan meglepődtem, mikor fotóztam, hogy az úszósapka elsüllyed. Ezen még sosem gondolkodtam, hogyha nem fogjuk, vagy nincs alatta egy ember. És az, amit az Adrien mondott az imént, azt gondolom, hogy ez szépen képezi le, egy szép metaforája ez a lebegő sapka a vízben. Nem akarom szentimentálisan tovább gondolni, amit azért meg kell fogni, vagy meg kell tartani, mert az, hogy a vízen tudjon lebegni, az csak egy pár pillanatig van, és utána lesüllyed a fenekére.
Lépjünk egy kicsit szilárdabb terepre. Volt itt olyan felvétel is, amikor Amaril megjelent egy edzőteremben, gyönyörű és magabiztos férfi koszorú társaságában, ott is gyűjtés folyt, de megjelenik egy rally, mint perspektívikus challenge. Ez miről szól, hogy Bamakóba elmegy a három tagú bálna csapat?
Hát pontosabban már 4-é.
Vagy 4-en, igen.
Azért duzzadtunk 4-é, mert 10 Angéla barátnőnk is beszállt 4-nek ebbe a csapatba, és hát ez januárban szerveződött pikpak. Ennek van egy nagyon röviden elmesélhető előzménye, hogy én, amióta tudom az eszemet, szerettem volna a Budapest Bamako rally részt venni, és hosszú éveket töltöttem azzal, hogy a körülöttem lévő férfiakat nyektettem, hogy ki az, aki eljönne velem erre a túrára, és mondták, hogy meg vagyok én húzatva, nem képzelem azt, hogy ők eljönnek velem. És hát én ebben voltam, és már így kezdtem lemondani erről a tervemről, még nem véletlenül bekapcsoltam a rádiót aznap pont, micsoda véletlen, amikor az ezévi Budapest Bamako rally elindult, és mondták, hogy nézzük meg a Facebookon a fotókat. És akkor én megnéztem a Facebookon a fotókat, és láttam egy képet, ahol állt három nő. Fogalmam sincsen, hogy azok mit kerestek ott, valószínűleg a búcsúztató csapatnak a részei voltak, mert utána nem hallottam arról, hogy ők versenyeztek volna, és akkor így rájuk néztem, és arra gondoltam, hogy én miért is nem nőket kérdeztem eddig, miért a férfiakat piszkáltam ezzel a kérdéssel. Fél órán belül meg volt a csapat. Szóval, hogy körülbelül ennyi, hogy egy kis perspektívát váltani, és akkor egy nagyot gondoltunk, vettünk egy mély levegőt, és befizettük a részvételi díjat, nehogy véletlenül megtántorodjunk. Úgyhogy most itt tartunk.
De már kocsitok is van a Marillen, úgy láttam.
Na, hogy... persze, hogy van kocsink. Igornak hívják, egy 2002-es Toyota Land Cruiser. Nagyon jól bírja a strapát, mert most már így edzük a környező terepeken. Sivatagot nem találtunk, de szügyigérő sarat, meg mindenféle kátyús erdei utakat, azokat már egészen jó arányban abszolváljuk, nagyon ritkán akadunk el. Úgyhogy folyamatos edzésben vagyunk, valójában ez csak egy fedősztori arra vonatkozik, hogy milyen jó off-road túrákon részt venni.
Csibészes, mókás hangulatban próbáltad ki egy erdei szakaszon ezt az Ikor nevű motort, illetve autót, vagy terepjárót pontosabban. Na de ennek a bamakós sztorinak mi lesz a kifutása azon kívül, hogy az önbizalmat, a nemi esélyegyenlőséget és a magyar, vagy pontosabban a baranyai rózsaszín bálnák hírnevét világgá röpíti?
Ez is hozzá kapcsolódik a mi adománygyűjtő és szolidaritást vállaló tevékenységeinkhez, ugyanis az út során adományokat fogunk vinni ottani iskoláknak, ottani embereknek, tehát hogy szervesen, tehát nem csak a kaland, meg az offroad, meg a saját kereteinknek a kitolása, vagy szétszállazása itt a cél, hanem pontosan ugyanabban a mederben úszunk tovább Afrikában is, azaz szintén adományokat viszünk, és minden vállalásunknál fontos ez a fajta szerepvállalás, tehát ez is gerincét képezi ennek az útnak.
Kell ehhez egyfajta fanatizmus, meg kitartás, tehát ez egy ilyen hosszú távfutáshoz hasonlatos próbatétel, amiben ti belekezdtetek, mert valószínű, hogyha nincs egy, ha nem is szigorú frekvenciája, de mégiscsak egy sajátos ritmusa a ti vállalásaitoknak, akkor könnyűszerrel ellappadhat, elsekélyesedhet a történet, úgy valahogy kisodródtok a figyelem fókuszából, és akkor már nagyon nehéz újra kezdeni, újra spannolni a dolgokat. Ezzel így háttérbeszélgetések szintjén számoltok, hogy ez tulajdonképpen nem csak arról szól, hogy időnként vannak euforikus és jópofa felszabadító pillanatok, együttlétek és erőfeszítések, hanem hogy itt egyik vállalás feltételezi, sőt azt is merném mondani, hogy implikálja és kötelezi a következő lépést.
Igen, de ezek valahogy mindig ilyen szakaszosak és kampányjellegűek, tehát hogy azt gondolom, hogy van idő a megpihenésre, a regenerálódásra, újra gondolásra, tehát hogy nyilván ezt a végtelenségig nem lehet csinálni. Tehát van ennek egy ilyen természetes ritmusa, én azt gondolom.
Amit nem erőltettek, hanem úgy kialakult és hagyjátok működni.
Igen, és az, hogy van ennek egy ritmusa, amikor néha így összekapjuk magunkat, és akkor látványosabban jelen vagyunk. A hétköznapokban attól mi még találkozunk, meg tesszük a dolgunkat, meg hova tovább úszunk is, meg lekvárt is főzünk, mindent csinálunk, csak az nem kap akkor a reflektorfényt. Én azt gondolom, hogy hát 2 év nem egy hosszú idő, amióta megalakultunk, sőt 2,5, hogyha jól számolom lassan, de az azért észre lehet venni, hogy ezt a fajta lelkesedést folyamatosan táplálni kell, és magunkat is figyelmeztetni újra meg újra, hogy az, hogy úszóklubbá alakultunk, és az, hogy elköteleződtünk különböző vállalások mellett, az azt is jelenti, hogy hát majd nyugdíjas vénasszony korunkban, ha nem is megpihenhetünk, de akkor egy kicsit hátrébb dőlhetünk, de hogy addig viszont dolgunk van.
Receptes könyvet adtok-e majd ki, mert nem csak a lehúzósok, hanem az egyéb, úgymond termékek is vihetik a renométokat. Én láttam eperszedést, megörökítő fotót, és hát ígéretesnek tűnt az a képaláírás is, ami ezt az információt így keretezte.
Igen, a mi családunk, a férjemmel gazdálkodunk. Most egy picit háttérbe szorult az egyetem miatt és a munkáink miatt. Egyébként mi viszonylag nagy gazdaságot viszünk, és ez az eperszedés nálunk történt. Annak nagyon örülünk, és jó visszajelzés, hogy a közvetlen környezetünk és tágabb környezetünk szinte tényleg mosolyra megy a szája attól, hogy pingválna, mert sokan nézik, szeretik, követik. Az, hogy ez hova tudja magát kinőni, nem tudnám megmondani. Nyilván, amíg megvan bennünk a jó kedv, az, hogy örömmel csináljuk, addig biztos, hogy folytatni fogjuk. Ezt majd mi érezzük, hogy mi a következő lépés, és hagyjuk, hogy ez a maga természetességében történjen. Nincsenek benne görcsök és olyan fajta célok, hogy mi szeretnénk, ha ez egy könyvbe, vagy bármibe, valami fizikai dologba, de nem zárkózunk el tőle. Azt látjuk, hogy mi ezzel adunk, és ezzel tájékoztatunk, edukálunk, felhívjuk a figyelmet. Amíg ez a cél, ez a funkciója megvan, addig azt hiszem, hogy sok mindenre nyitottak vagyunk. De semmiképpen nem egy ilyen önmárka építéshez.
Advent kellős közepén vagyunk, és adja magát a hangulat, ha nagyon klasszikusra vesszük ezt a regisztert, hogy akkor ilyenkor a egyébként agyonhajszolt a pályájára, vagy mindenképpen szűkebb perspektívára figyelő emberek hirtelen fölkapják a fejüket, előbújik a lelkük mélyére rejtett vagy szorult empátia adag, és akkor úgy megpróbálnak, lehet, hogy saját magukat is egy kicsit igazolva és felmentve jótékony lelkek lenni, átmenetileg szezonális jelleggel. Nálatok ez, hogy van ez a várakozás? Van-e valamiféle impaktusa a csapat dinamikára? És terveztek-e olyasmit, hogy akkor körbeússzuk mi Bálnák a nem tudom melyik pécsi perem vidéknek ajándékozott karácsonyfát, hogy akkor ne csak fizikai tárgyi mi voltában kapjanak valamit azok a szerény körülmények között élő emberek, hanem élményt is, eseményt is.
Az, hogy most a pingbálnák mit csinálnak, szerintem végtelenül illúzióromboló leszek, amit most mondani fogok. Az Adria meg én ugye az egészségügyben dolgozunk, ráadásul a lélekkel foglalkozunk, az karácsony előtt romokban hever, tehát teltházasan működünk, csekély szabadidővel valójában felkészítjük az embereket a szeretet ünnepére, hogy valahogy kibírják. A Carmen pedig fodrászként csinálja a szép frizurákat, szintén a szeretet ünnepére, hogyha már a lélek rogyodozik, akkor valahogy a haj kitartson. Emellett meg vizsgai időszaka van a Kolozsvári Egyetemen, úgyhogy mi most annyira nem buzgunk, viszont van egy formáció, ami amiben én vagyok a szűk keresztmetszet, és amit Rádóczi Bálinttal csinálunk itt Pécsen, ez pedig a jó szatyor, ami higiénés termékeknek és tisztálkodó szereknek és tisztító szereknek a gyűjtése, és ez több éve tart, a hasonló alapon működik, mint a Pingbálna úszóklub gyűjtései. A Covid-ban kezdtük el, és a múlt héten vittük ki éppen az adományokat, úgyhogy valójában a Pingbálnák ilyen szempontból unokatestvérével, a Jószatyorral együtt elég jól állnak, csak ebben nincsen különösebb adventi lelkület vagy áhítat, sokkal inkább egy ilyen praktikus, gyakorlati dolog, hogy hogyan pakoljuk be a kocsiba azt a temérdek 97 szatyornyi tisztítószert és tisztálkodószert, ami most így összejött ebben a gyűjtésünkben, és hordjuk ki olyan területekre, ahol az embereknek szüksége van rá.
Amaril, megtisztulnak-e a lelkek, vagy csak ez egy felszínes sifitel, és most a szakmádra térek egy kicsit rá, illetve hát Adrient is kérdem akár, hogy akkor mondjátok, hogy most túl kell vállalnotok szinte magatokat, mert annyira sűrűn jönnek a népek tanácsot, támaszt, segítséget kérni. Hogy látjátok, hogy ezek az ünnepközeli karbantartó munkálatok, hogy nagyon általánosan fogalmazzak, mit tudnak pockolni? Azon kívül, hogy ti teljesen romokban hevertek majd a szaloncukrok között, mert annyira fáradtak lesztek.
Mi befekszünk a fenyőfok alá, és kipihenjük magunkat egy picit, ez ilyen, hát nagyon sokszor ilyen életben tartás funkciókat töltünk be, amennyire ez így lehetséges, így próbálunk mindenkit arra felkészíteni, hogy ha lehetne egyedül töltse ezeket az időszakokat, ha meg igen, akkor egy picit így, hát igen, ilyen túlélő praktikákkal próbáljuk így megerősíteni őket, valahogy egy olyan keretbe helyezni az egészet, hogy ez is csak egy nap, és valójában 365 napból egy nap, amit túl kell élni, igen, lehet, hogy nagyon magányosan, de az a tudat, hogy van másnap, és vannak egyéb kapcsolódási lehetőségek, akár hozzánk, akár szomszédhoz, bárkihez, aki a környezetében elérhető, tehát egy picit ilyen fajta támasz. Úgyhogy nincs általános recept, tényleg nem tudok így általános dolgokat mondani. Igen, valójában ennek a napnak a túlélésére készítünk fel nagyon sok embert.
Olyan van-e, hogy éppen karácsonykor rád csörög valamelyik nagyon kétségbe esett páciens?
Nem, azért ezek ilyen nagyon keretezetten történnek, viszont vannak telefonos szolgálatok, amik ezt a funkciót el tudják látni. Ezek általában ingyen hívható telefonszámok. Pécsen is van az SOS Élet telefonszolgálat, ahol gyakorlatilag ingyen este 7-től reggel 7-ig ügyeletben lévő kollégák elérhetők, és hogy tulajdonképpen a munkadan azt gondolom, hogy ők viszik ezekben a napokban, vagy karácsony napján. Tehát, hogy az SOS Élet telefonszolgálat az, ami ilyenkor ellátja ezeket a funkciókat, illetve a kórház, mint krízishely, ahová igen, amikor valaki nagyon kétségbe esett, kritikus állapotba kerül, mi is tulajdonképpen edukáljuk az embereket, hogy ezek azok a helyek, ahová ilyenkor lehet fordulni, ahová lehet bemenni, ahhoz, hogy ez nap, ami lelkileg borzasztó megterhelő sok-sok ember számára túlélhetővé váljon.
Csak egy fél mondatot szerettem volna a Pécsi SOS Élet telefonszolgálathoz, hogy hát ezt az adást magyar anyanyelvűek fogják hallgatni, és hogy ez egy ingyenes szám, és hogy a 80-505-390-es számon hívható. Én azt gondolom, hogy ha esetleg az adást hallgató emberek közül bárki úgy érzi, hogy bajban van és segítségre szorul, akkor ingyenesen az anonimitás lehetőségével élve felhívhatja ezt a telefonszámot, illetve este 7-től éjfélig csetelésre is lehetőség van, hogyha a Pécsi SOS Élet telefonszolgálatot beírja a keresőbe.
Elismétlem tehát a telefonszámot 0036 az ország hívószámával 80-505-390.
Igen.
Kicsit emelkedjünk, vagy kapjuk föl a fejünket Baranyából, nézzünk szét első körben magyar térfélen, hogy akkor hozzátok fogható vidám, de mégis a munkájukat, vállalásaikat komolyan vevő kis csapatok vannak-e, jeleznek-e, tartjátok valamilyen módon a kapcsolatot, illetve nemzetközi mezőnyben úszkálnak-e bálna csapatok, ha nem is pinkek, hanem másfajta neonzöld például.
Hát kékbálnák, ámbráscetek, vagy gyilkosbálnák az óceánokban úszkálnak, azt nem tudjuk, hogy biztos, hogy van, tehát statisztikai alapon kell, hogy legyen hasonló formáció, lehet, hogy más a neve, vagy más a színe, de ennyire nem nézünk mi messzire. Ha a pécsi közeget tekintem, akkor ezeken az adománygyűjtési akciókon nem csak mi egyedül szereplünk, hanem különböző célszervezeteknek különböző úgynevezett követeik vannak, és ezek a követek pénzt gyűjtenek, és ugyanígy gyűjtenek például az imént említett telefonszolgálatnak, vagy más civil szervezeteknek, a helyi Apolló művészmozitól kezdve különböző lakóközösségeknek a kis csapataik, vagy akár személyek és egyének, akik egy-egy vállalással, sőt, hova tovább, voltak már kutyusok is, akik adományt gyűjtöttek a különböző produkcióikkal, mind-mind természetesen egy gazdával a háttérben, azért, hogy valakiknek jobb vagy könnyebb legyen. Ez a fajta közösségi lét, vagy ez a hálózatos vagy beágyazottság, hogy egy kicsit szebben mondjam, azt gondolom, hogy adódik pont abból a már korábban említett kisvárosi létünkből is, hogy hát itt mindenki ismer mindenkit. És valójában, ha valaki részt vesz egy ilyen formációban, vagy elköteleződik egy ilyen fajta közösségi lét felé, akkor óhatatlanul is megtalálják a többiek, vagy megtaláljuk egymást, azok is, akik teszünk, és azokat is, akikért teszünk. Könnyű megtalálni.
Én megköszönöm, hogy meg tudtalak találni, így néhány száz kilométer távolságot áthidalva, és hogy beszélhettünk arról, hogy van értelme civilként, nőként, 50 pluszos életkorú társadalmi faktorként részt venni a közösség életében, hogy ennek felszabadító, erőt adó, példamutató jellege van, és hogy valójában a fantázia és a jókedv az mindig része lehet egy-egy ilyen civil attitűdnek. Varga Adrien, Árkovics Amaril Eszter és Magyar Kármen voltak most a tetőteraszon, amely ugye hát nem medencévé változott, bár annak kellene lennie, hiszen a pécsi Pink Bálnák úszóklub jött el ma ide a műsorba. Egy kicsit példát mutatni, egy kicsit elgondolkodtatni, de mindenképpen az élet fényesebb vagy mosolygosabb oldalát is felvillantani. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük szépen a lehetőséget, és mindenkit buzdítunk hasonló tevékenységre, hogy legyen egy kolozsvári kiépített egység is, akivel így szívesen tartanánk a kapcsolatot, úgyhogy hajrá, hajrá. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a meghívást, és mindenkinek áldott békés ünnepeket kívánunk.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk, a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.